útjait.
Az imádság útjai. Hoffer József atya Ercsei Zsófiával, a keresztény élet közösség tagjával beszélget az imádság különböző módjairól.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Hoffer József jezsuita szerzetes vagyok, nagy szeretettel köszöntöm a stúdióban Ercsei Zsófiát, aki a keresztény élet közösségének a tagja. Mit is jelent ez, mondanám én rögtön, mivel hát egy jezsuita kötődésű lelkiségi mozgalomról van szó. Sokan végeznek Szent Ignáci lelki gyakorlatot, és a lelkiadatos napok során nagyon sokan elmélyülnek a különböző imamódok által Jézus életében, illetve valahogy mélyebben élik át Jézus üzenetét, és a hétköznapokban is szeretnék folytatni ezt a típusú imamódot, ezért hát ezek a testvérek, akik indítatást éreznek abban, hogy az imába előre haladjanak, mármint ebben a Szent Ignáci lelkiség szerinti imamódban, azok rendszeresen találkoznak utána, és az egyes találkozók alkalmával tehát gyakorolják a különböző imamódokat. Kedves Zsófia, most szólítanálak meg, nagybőjt időszakában vagyunk, és egyházunk azt ajánlja, hogy ebben az időben többet imádkozunk, böjtöljünk, adjunk alamizsnát, de hát az ima által tágítjuk ki a szívünket, hogy az Isten szeretete működő erővé váljék bennünk. Zsófia, mikor találkoztál te először a Szent Ignáci imamóddal? Mikor voltál először Szent Ignáci lelki gyakorlaton?
Hát én 1996-ban voltam először Szent Ignáci lelki gyakorlaton. Ez a KÉK által, a Keresztény Élet Közösség által szervezett lelki gyakorlat volt, és ott ismerkedtem meg az Ignáci imamódokkal, azok egy részével, és ezek nagyon megtetszettek. A természetességük, a mélységük, és az a szelídség, ahogy vezettek minket ezen az úton.
Na, tehát előtte Szent Ignáci lelki gyakorlaton nem voltam.
Előtte nem voltam, igen.
Na, de azóta hát professzionális ima vezető vagy, de azért megkérdezném, ugye, hogy hát mint jó keresztény ember azért a jezsuitákon és a keresztény élet közösség tagjain kívül is imádkoznak az emberek. Legyenek ferencesek, kármeliták, vagy akárkik. Ha jól tudom, te a karizmatikus család keretében éreztél rá az ima erejére. Erről egy kicsit, erről a korszakodról, hogy ott hogy imádkoztatok, mi az, amire így örömmel vissza tudsz emlékezni.
Igen, hát én keresztény családban nevelkedtem, de az egyetemista éveim alatt így milyen lelkiválságban, ilyen sötétségbe jutottam, és nagyon kerestem életem értelmét, és eljutottam egy lelki gyakorlatra, ahol karizmatikusok is részt vettek, és ők tettek tanúságot arról, hogy elfogadták Jézust személyes megváltójuknak, és ezáltal mennyire megváltozott az Isten kapcsolatuk, az életük, és olyan örömet sugároztak, olyan élet volt az ő tanúságtételükben, hogy én is meghoztam ezt a döntést, hogy én is Jézus követője szeretnék lenni, és tulajdonképpen ettől datálom azt, hogy nekem személyes Isten kapcsolatom kezdődött, és nagyon sokáig, évekig én karizmatikus ima közösségbe jártam, volt egy szolgáló közösségünk is, akik együtt imádkoztunk a különböző szándékokra, például betegek gyógyítására ér, vagy életek rendeződéséért. Tehát nagyon, nagyon sokat töltekeztem ebből. Ez volt az én felnőtt keresztény életemnek a kezdete tulajdonképpen.
Na, hát így vannak a rossz egyetemisták, akik keresik az útjukat, de utána megtalálják. De ami hitelesíti az imát és az Istennel való találkozást, így az imában, hogy valahol evidenciává lesz, hogy az Isten egy személyes valóság az életemben. Tehát akivel ugyanúgy beszélgethetek, mint barát a baráttal, és gyakorlatilag bármilyen lelkiségi mozgalomhoz tartozunk, hogyha valaki jól imádkozik vagy sem, annak egyik biztos jele, hogy úgy érzi, igen, sikerült egy személyes kapcsolatot kiépítenem Jézussal. A másik, amit említettél, és szinte minden családnál, lelkiségi családnál így van, hogy utána elmennek és szolgálnak, tehát a különböző jótékony szolgálatok, illetve hát ehhez tartozik a gyógyítási szolgálat is. Tehát nagyszerű. Hát én annak idején a Focolare lelkiségi mozgalomnak köszönhetően kezdtem cseperedni, ugyancsak ebben a korban is. Hát előbb-utóbb rátaláltam a jezsuita rendre, a saját örömömre is, az ő bekükre, de hát ezt most nem tudnak nyilatkozni. Na, ezek a Szent Ignáci lelki gyakorlatok, az ott lévő imádság miben különbözik attól, amit te hát korábban gyakoroltál? Tehát a lelki gyakorlatban lévő imamódok, ott mi az, ami más, vagy hogy szoktatok ott imádkozni?
Hát a Szent Ignáci imamód eleve, hogy sokféle imamód van, ez engem nagyon megfogott, és eléggé a természetes képességekre épít, például a szemlélődés, sok a csend, hogy Isten előtt jelen vagyunk, reflektálunk az életünkre, ismételjük a gyakorlatokat, ez nagyon fontos, hogy haladunk egy úton, és ki a saját tempójába haladhat, és az elmélyült imádság, tehát az, ami engem nagyon megfogott.
Meg hogy a szentírással imádkozunk, tehát igen, a Bibliával, a szentírással, persze a szentírás olvasás jelen van más imamódok, vagy jobban mondva más lelkiségi családokban is, de a Szent Ignáci lelkről kimondottan, tehát az életnek egy meghatározott szakaszában járom az élet útját, és a kísérő, aki maga Jézus, de ott van valaki, egy lelkivezető, aki segít engem annyiban, hogy különböző szentírási szakaszokat ad olvasmányként, és az alapján gondolom át utána az életemet, ott, ahol épp most vagyok, abban az élethelyzetben, vagy hát attól függ, hogy milyen szándékkal érkeztem oda, hogy szeretnék hozni egy életre szóló döntést Jézus mellett, vagy talán hát egy új élethelyzetben, új munkakör vár rám, vagy költözöm, és az ember szeretné egy kicsit látni, hogy most mi az Isten akarata, így menjünk tovább, vagy sem. Na, kétségtelen, tehát ez az a Szent Ignáci sajátosság, ahogy mi szoktunk, tehát a Szent Ignáci családon belül imádkozni, nem tudunk másról beszélni, mint ami a sajátunk, tehát több műsort lehetne szervezni, hogy mit is jelent az életünkben az imádság. Hát mi próbáljuk megosztani azt, ami a mi tarsolyunkban van, hogy hát ahogy akkor Szent Ignác saját maga is tette ott a Manrézában, folyamatosan olvasta a Szentírást, és kiírta azokat a szavakat, meg azokat a fejezeteket, ahol nagyon mélyen érintette őt az Úr, és az élet ezáltal egy egészen új irányt vett. Na, hát mondj egy imamódot, tehát hogy mit is jelent ez a klasszikus Szent Ignáci szemlélődés, mert ennek is van többféle változata, van egy úgynevezett ritmikus imamód, mindjárt beszélünk erről is, de amit Szent Ignác úgy elején, ezt ő saját maga tapasztalta meg, fedezte föl, hogy ő hogyan is olvasta az egyes szentírási történeteket, ott Betlehembe, vagy gyógyítás történet, vagy akármilyen találkozás történet. Tehát mi az, ami a nagyon jellemző erre a szentírási imáról?
hogy szembeállítsam mondjuk az elmélkedéssel, amikor megfontolásokat, értelmi megfontolásokat teszünk, a szemlélődésnél a fantáziánkat is használjuk, a képzelőerőnket, és az evangéliumi történet, amit olvasunk, abba belehelyezkedünk, megpróbáljuk elképzelni a környezetet, a hangulatot, az embereket, tehát hogy Jézust, a beteget, a tanítványokat, és mi magunk is belelépünk abba a történetbe, valamelyik szereplővel azonosulunk, és ezáltal érzelmileg is átéljük azt a történetet, sokkal közelebb kerülünk Jézushoz, sokkal jobban megértjük az ő gyógyító szeretetét, az ő magatartását. Talán röviden.
Igen, tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy én hol vagyok jelen az imában, ugye? Tehát olvashatjuk a Szentírást úgy, mint hogy a tudósok egzegetikailag megnézzük a különböző szövegváltozatokat, egy analízis, és történeti teológiailag is, hogy Jézus korában bizonyos kérdéseket hogyan értelmeztek, de egy szentírási olvasási mód, ami nagyon hiteles, hogy én nekem személy szerint mit mond ez a szöveg, és különösen ott a lelki gyakorlatban. Tehát én személy szerint is, tehát nyilvánvaló jó, ha tudom, hogy azért melyek a főbb irányvonalai a tanításnak, tehát nem juthatok egy olyan végkövetkeztetésre, hogy egy az Isten is benne, öt személy van. Tehát a dogmatikai tételekkel nem kerülhetek ellentmondásba, de minden esetre, tehát a józan hitérzék alapján, de most itt és most, hogy nekem ez a szöveg mit jelent. Ezt csak úgy mondom, és talán buzdítom a hallgatókat is, akiknek van talán lehetőségük. Ugye ez egy újabb kori, hát nem is az, hogy imádság, de imádságra késztető gyakorlatok, mégpedig a bibliodráma, ahol csoportban olvassák a Szentírást, vagy egy-egy szöveget, és ugyanígy beleélik maguknak, és el is játsszák a történetet, és nagyon mély összetett ennek a struktúrája, és utána sokszor hetekig, tehát 2-3 hétig elmélkednek azon, hogy ez a szerep, amit ő ott választott, illetve a társak által kapott, miért pont ő hozzá került. Tehát, hogy föl lehet fedezni, hogy az Istennek nem véletlen a választás, hogy én akkor is itt és most ott vagyok, sokszor átéljük ezt a Szentmisében is. Hát ezt ma a Jóisten nekem szánta, ezt a szöveget. Igen, tehát minden érzékszervünkkel jelen vagyunk, ugye hát a halló, tapintó, szagló. Tehát valóban, mintha egy filmben lenne a történet, és én ott szereplője vagyok, azért említettem ezt a bibliodrámát. Jó, van egy másik fajta olvasási mód, amit ritmikus imának nevezünk. Most mondjuk ugyanazt a szöveget olvasom újból, mondjuk tételezzük fel, hogy a gazdag ifjúról szóló történetet, elképzeljük, kik vannak ott a környezetünkben, Jézus, a ifjú, de és akkor utána, miután ezt így esetleg elevenen átélve követtem a szöveget, de egy adott ponton, hogyha ez a vizualizáció mondjuk nálam nem olyan erős, akkor átválthatok egy ritmikus imába, ahol elolvasom újból a szöveget, és ott mire figyelek akkor?
Arra figyelek, befelé figyelek, hogy mi az, ami megérint engem, mik azok a szavak, vagy Jézusnak melyik mondata az, ami megérint, és azt elkezdem ismételgetni a lélegzésem ritmusában. Az még jobb, ha hangosan is ki tudom mondani, nem csak magamba, és ezáltal Jézus szava formál, gyógyít, felszabadít. És mindezt addig végzem, ezt a ismételgetést, ezt a meditálást, amíg úgy nem érzem, hogy megtöltötte a szívemet.
Már... Belém diffundálnak a szavak. Most pont ennél a történetnél, hogy emlékszem, hogy nagyon megfogott, azóta is állandóan visszatérek én ehhez. Tehát az embernek vannak kedvenc szentírási részei, amivel mindig tud imádkozni. Ezt is csak így a hallgatóknak mondjuk, hogy ha elkezdek imádkozni a szentírással, érdemes olyan szövegeket keresni, amik valahogy mindig működnek. Hát itt ebben a történetben ugye a gazdag ifjú oda megy Jézushoz, hogy Uram, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? És akkor Jézus mondja, tehát tartsd meg a parancsokat, stb. Stb. És a ifjú azt mondja, hogy én ezt mind megtartottam korai ifjúságomtól fogva. És akkor Jézus ránézett, és megszerette őt. Na ez az a mondatom, az én örök mondatom, Jézus ránézett, és megszerette. És ahogy így mondom, a végén Jézus rám néz, és szeret. És ez engem betölt, és eltelt egy fél óra, és egy gyönyörű fél órát töltöttem Jézussal. Tehát egy kicsit csak, hogy a hallgatók érezzék. Tehát valóban itt már a érzésekkel, meg különböző emóciókkal sem foglalkozom már annyira, hanem nagyon megyek a szívem felé. És hát ez utána nagyon sokat segít a megértésben, hát főleg azért, mert van valaki, aki engem szeret. Tehát az Isten szeret, és itt van egy izgalmas, ugyancsak a lelki gyakorlatban található imamód, amikor is, ugye, hát az Isten szeret, és ezt nevezzük mi lelkiismeret vizsgálatnak, ami más szóval...
Examen.
Tehát vizsga. De most az ember ezt a szót hallja, ugye, egyetemes korában kiüti a verejték, hogy Úristen, milyen jó volt ez a karizmatikus ima, itt pedig egy vizsgára. Ugye, tehát, hogy mit is jelent a mi esetünkben ez az egzámen, vagy a lelkiismeret vizsgálat. Maga ez a szó is olyan, hogy borzsozik a hátunk. Ráadásul, ugye a szentmise, ami eucharisztia hálaadás, és rögtön úgy kezdjük, hogy vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, már megint a bűnök körül kell kapirgálni, és az embernek elmegy a kedve mindentől. Tehát, hogy mit is jelent ez az egzámen az Ignáci értelemben, hogy mit kell itt nézni, vagy felfedezni?
Az egzámen, vagy ahogy mi a kékben nevezzük, hogy szerető figyelmesség imája, a lelkiismeret vizsgálattal szemben sokkal szélesebb kontextusba helyezem az életemet, amikor a nap végén visszatekintek a napomra, mint egy filmet végignézem a felkeléstől kezdve az összes eseményt, találkozást, tennivalót, és megpróbálom felfedezni, hogy hol volt, hol nyilvánult meg az Isten, és hogy én együtt tudtam-e működni Istennel, és ezért hálát adok. És amikor őt nem vettem észre, hálát adok azért, hogy most a nap végén végre fölfedeztem őt, és kérem a kegyelmet, hogy holnap is tudjak.
Mert Isten jó tényeit fölfedezni az életünkben. Különben valaki említi, hogy ez az egyik legnagyszerűbb emberi tulajdonság, hogy tehát fel tudjuk fedezni a jót a saját életünkben, és ezért hálát adunk. Tehát a háládatos lelkület az az egyik legnagyszerűbb emberi tulajdonság. Hát, és nem is olyan könnyű hálát adni. Talán ugye azt szokták mondani, hogy a gyereknek két dolog nagyon nehéz. Megköszönni, meg bocsánatot kérni. És itt ebben az imában pont az, hogy megköszönöm, hogy mi minden jót tettél, és bocsánat, hogy itt... A gyerekként. Tehát ez a két szó, azért gondolkodjanak el a kedves hallgatók, hogy hát önök hogy vannak ezzel, hogy hálát adunk. Lehet hálát adni, mit tudom én, adjunk egy-két ötletet, ha eszedbe jut valami. Én rögtön azt mondanám, hogy vagy akartál?
Hát mondjuk a munkahelyemen, hogy segítőkész volt a kollégám, együttműködő volt a kollégám, vagy megértő volt.
És ezt megjegyzed.
Ezért hálás vagyok, igen. Ezért a hálát adok a nap végén. Viszeletti
csokoládét, hogy köszönöm.
Ja, igen.
Tegnapi
igen.
napot.
Igen, hát esetleg mondom neki, hogy ez mennyire jól esett, hogy, hogy együttműködő volt, és, hát, és közösen meg tudtuk oldani azt a feladatot.
Jön a húsvéti ünnep, biztos van rengeteg ember, akinek hálásak lehetünk. Életünk különböző pillanataiban sokat segítettek, egy üdvözöllapot küldünk. Tehát a nagy ünnepeken a hálaadás egy része, hogy húsvét ünnepe következik Jézus halálára, feltámadására emlékszünk. És most, hogy eszembe jutottál, föltámadtam életre, kelt bennem az élet, újból élni akar, mert tudom, hogy mennyire jó voltál ott hozzám. Tehát sok mindent lehet, egy telefon, hogy köszönöm a délutáni kávét, vagy a sétát. És akkor hát meglepődnek ezek az emberek, hogy mi ütötte meg Zsófit áram, hogy ilyen kedves hozzám. Igen, tehát nagyszerű, gondolkodjunk tényleg ezen, hogy hol tudunk mi hálát adni, hálát adni. És hát visszatekintünk az életünknek, az aznapi történéseire, és utána hát látjuk, hogy milyen irányba kell menni, és így tovább. De most van egy visszatekintés, ahol viszont nem az aznapi történeteket vesszük, hanem esetleg egy élettörténetet, ez hogy szokott megjelenni egy imában?
Amikor lelki gyakorlatot végzünk, mondjuk évente végzünk lelki gyakorlatot, akkor ez mindig része a lelki gyakorlatnak, hogy az életünkre visszatekintünk, és próbáljuk felfedezni benne Isten vezetését. És ez úgy történik, hogy először szakaszokra osztjuk az életünket, tehát, hogy gyermekkor, tinédzserkor, fiatal,
felnőttkor. Vagy olyan pontokat, ahol nagy változás vagy, volt az életben.
Igen. És akkor utána valamilyen szempont szerint végig tekintem az életemet, mondjuk kik voltak a legmeghatározóbb személyek vagy események az én életemben, és akkor így végigmegyek ezeken az életszakaszokon. És ez is egy jó gyakorlat, hogy nem csak a Szentíráson keresztül szól hozzám Isten, hanem az életem eseményein és személyeken keresztül is vezet, tanít engem az Isten. És ezt nagyon jó így utólag, visszamenőleg felfedezni, és ezért is hálát adni.
Hát igen, mert életünk minden pillanatában jelen van az Isten. Ugye mi valahogy azt hiszük, hogy akkor van csak jelen Isten, hogyha a templomban vagyunk. Hát akkor ez egy héten egy órát töltenénk együtt a Jóistennel. De hát Isten mindenhol jelen van. Ugye, és éppen ezért ez egy óriási élmény, hogy tehát ez az örök jelenlétét, és ezt fölfedezni, és tehát ez egy hatalmas élmény. És ahogy szokták mondani, az ember számára, hát hogyha az imádságot tekintjük, az egyik nagy tanító mesterünk a kacsintgatok itt a Zsófira. Hogy a természet, ugye a természet, mint a nagy tanítómester, amikor általában elmegyünk egy lelki gyakorlatra, főleg mondjuk dobogókőre, és nem a 8. kerületi, hát a Józsefváros mélyén, ahol az utcák összeérnek, bár azon is lehet elmélkedni, hogy hát mama, kérlek, meséld el, hogy hogyan is történt ez, hogy akartad, hogy így legyen, vagy sem, hogy gyakran hogy kezdjük a lelki gyakorlatot?
Igen, a lelki gyakorlatot gyakran azzal kezdjük, hogy kimegyünk a természetbe, és szemléljük a természetet. Ez szükséges ahhoz, hogy ebből a felpörgött, felgyorsult világunkból le tudjunk lassulni, le tudjunk csendesedni. Szükséges ez a szakasz, ez a periódus, hogy a természetbe megyünk szemlélődni. És hát Loyolai Szent Ignác is mondja, hogy használjuk az érzékszerveinket. A természetben a látás, a hallás, a tapintás, esetleg az ízlelést is tudjuk használni. És,
szamócát megeszem a medve elől, most már lassan.
Nem minősítjük a természetet, nem gondolatokat fűzünk hozzá, amit látunk, hanem csak egyszerűen szemléljük, gyönyörködünk benne, rácsodálkozunk a fa lombjára, a fa törzsére, hallgatjuk a madarak csicsergését, az égbolt változékosságát, vagy érzem az arcomon a szél fuvolatát, tehát csak így szemléljük.
Tehát kilépni az értelmi azért, zónából és az érzések szintjén jelen lenni, és utána ez a szentírási szemlélődésben már sokat segít, akkor már kevésbé kell magyarázni, hogy hát mit jelent az, hogy ott legyek abban a szövegben. Tehát ugyanúgy, mintha ott Palesztinában süt a nap, meleg van, szamáriai asszony, déli órákban iszonyú hőség, megy a kúthoz vizet meríteni. Tehát akkor már sokkal jobban el tudjuk képzelni a jelenetet a maga valóságában. Igen, tehát a természet az egy nagyszerű dolog, és tehát talán említeném, hogy azért, mert tehát nem kell gondolkodni. Tehát az Isten kapcsolat nem gondolkodás, hanem hát egyszer az Isten mi színről színre látni fogjuk. Tehát a mennyországban nem gondolkodunk a jó Istenről, hanem szemléljük egymást, és éppen ezért tehát fontos, hogy ebből a örökös gondolati zónából ki tudjunk lépni, és örülni annak, hogy itt vagy, Uram, köszönöm a jelenlétedet, hogy bármit tesztek, ugye, ahogy a szövegben is olvastuk, hogy akár esztek, akár isztok, ugye az Isten szeretetében vagytok. Leggyakrabban szoktam még mondani, hogy ugye ezeken a lelkigyakorlatokon a étkezés, ugye említetted, hogy csendben történik. Ez a szilencium az elején, hát nem olyan könnyű. Neked hogy mentek ezek a szilencium?
Hát én így a fokozatosságot betartottam, hogy úgy mondjam, így a kékben erre úgy nagyon figyeltek, hogy először csak háromnapos lelkigyakorlaton, és utána évekkel később 8 napos személyesen kísért lelkigyakorlaton vettem részt. Tehát így fokozatosan szoktam hozzá idézőbe téve a csendhez. És akkor, amikor 8 napos lelkigyakorlaton vettem részt, ami szilenciumos volt, akkor már nem esett annyira nehezemre, nem volt olyan feszítő, meg a másik az ugye a vezetők felhívták a figyelmünket arra, hogy tartsuk tiszteletbe egymás csendjét. Tehát, hogy nagyon inspirálva érzi magát az ember, hogy a másikkal beszélgessen, megossza vele a lelki élményét, vagy, de nem, akkor csendben vagyok, hagyom, hogy Isten munkálkodjon bennem, hagyom, hogy a lelki vezető mondja az instrukciókat.
Szoktam használni, hogy kezdem ízlelni a különböző zöldségeket, ami a levesben van. És akkor nem elmélkedek, vagy nem gondolkodok, hanem akkor is az észlelésben vagyok. És szépen elmegy az idő, az ember ritkán koncentrál, vagy nem is koncentrál, ritkán figyel oda, és élvezi ki az egyes ízeket. Hát sokszor falunk, ugye besöpörjük az ételt. Nem véletlen, hogy hát mint a sertések a vájunál gyorsan munkaidő alatt vagy a szünetben bekaptam ezt, azt, ugye, tehát hogy ott ízlelgesem, arról szó sincs. Na hát lassan eltelt az időnk, és én örülök, hogy hát így a Szent Ignáci imamódoknak a főbb sajátosságait úgy végig tudtuk venni. Még talán itt a lelkigyakorlatokban szokta Szent Ignác ajánlani, hogy ha van kedvenc szentünk, hogy annak a életét vigyük magunkkal, esetleg olvashatunk egy szentnek az életrajzát. Mi a szándéka ezzel, vagy te mit szoktál esetleg olvasni a lelki gyakorlatok alatt?
Hát a lelki gyakorlat alatt én nem szentek életét szoktam olvasni, hanem esetleg lelkiségi könyvet,
igen,
ami imádsággal kapcsolatos, vagy a lelki gyakorlathoz ad szempontokat. Tehát én inkább ilyet szoktam olvasni. Igen.
Hát ajánlanám csak a testvéreknek, hogyha van egy olyan szent, akivel szimpatizálnak, ugye nyugodtan vigyék el a könyvet, ha már esetleg ötször is elolvasták, mert ott abban a csendben újból olvasva, tehát megint felfedezhetnek valamit annak az illető szentnek az életében, és ez engem arra hát hajt, inspirál, hogy tényleg ahogy a szentünk egy Ignác, vagy akár Don Bosco, hogy az ő élet példája, aki engem nagyon motivál, akkor engem segít abban, hogy még inkább az ő lelkiségével azonosuljak. De vannak gyönyörű verseink is, itt látom, hoztál valamit, hogyha ezt elolvasnád nekünk itt a vége felé.
Igen. Willy Lambert, ő egy német jezsuita, tőle hoztam egy imádságot, amit most szeretnék felolvasni. Istenem, nyisd meg a szemem, tedd tágassá tekintetemet és érdeklődésemet, hogy láthassam azt, amit még nem ismerek fel. Istenem, nyisd meg fülemet, tégy tisztán hallóvá és figyelmessé, hogy meghalljam azt, amit még nem értek. Istenem, töltsd meg szívemet bizalommal, hogy ráhagyatkozzon szavadra és hűségedre, és merje tenni azt, amit még nem tett meg. Istenem, tudom, hogy csak akkor élek, ha engedek hívásodnak, és hagyom, hogy átalakíts. Amen.
Drága jó Istenünk, tisztíts meg a szívünket, hogy húsvét szent ünnepére, hát föltámadjon bennünk is az Úr, tehát a szívünkben, a saját életünkben újból élő valóság legyél. Ezt kívánjuk valamennyi hallgatóknak, és hát talán egy kicsit segítettük, hogy erőlködjenek, mert ez egy a legrosszabb szó, amit az imában mondhatunk, hanem kitesszük magunkat a szeretet sugárzásának, hogy a szívünk valóban egészen az Úré legyen. Dicsőtessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Műsorunkban Hofer József atya Ercsei Zsófiával, a Keresztény Élet közösség tagjával beszélgetett az imádság különböző módjairól. Mária Rádió.
Kedves hallgatóink, örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy Ferenc pápa Magyarországra látogat, és részt vesz a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus szeptember 12-i záró szentmiséjén. Közölte a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia sajtóosztálya a Mária Rádió szerkesztőségével. A következőkben dr. Tóth Tamást, a Püspöki Konferencia főtitkárát hallják Ferenc pápa bejelentéséről.
Nagy örömmel értesültünk róla, Erdő Péter bíboros úr is, Veres András püspök úr is és a Püspöki Konferencia tagja is, hogy a Szentatya bejelentette a döntését, miszerint az 52. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus záró szentmiséjére Budapestre szeretne jönni. Ezt a döntést Iraki útjáról hazafelé a repülőgépen jelentette be. Bízunk benne, hogy a látogatása nagy bátorítás és lelki megerősítést tesz mindnyájunk számára, különösen azok számára, akik majd az Eukarisztikus Kongresszus résztvevői lesznek.
Dr. Tóth Tamást, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia főtitkárát hallották Ferenc pápa bejelentéséről, miszerint részt vesz a Budapesti Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus záró szentmiséjén szeptember 12-én.